Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Mai adásunkban nem sokára interjú következik Gyulai Zsolttal, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökével, nyilatkozik az immár háromszoros Európa-bajnoki bronzérmes zsúdós Ungvári Attila, majd a magyar férfi vízilabda válogatott másodedzőjét, Németh Zsoltot hallhatják, aki az elmúlt héten Podgoricában, a Világliga európai döntőjében a koronavírusos szövetségi kapitányt Mersz Tamást helyettesítette. Tartsanak velünk! A Magyar Olimpiai Bizottságnak készen kell állnia, hogy nagyobb szerepet vállaljon a jövőben a magyar sportéletben. Hangsúlyozta az Inforádiónak adott interjúban Gyulai Zsolt, aki február 1-én vette át a MOB irányítását. Beszélt a főbb teendőkről is.
Nehéz megmondani, hogy melyik a legfontosabbak, mert nagyon szerteágazó a Magyar Olimpiai Bizottságnak a feladata. Egyrészt megfelelni a különböző protokolláris eseményeken, hiszen az Olimpiai Bizottság elnökének sok helyre el kell menni, sok emberrel kell találkozni. Ezzel párhuzamosan át kell alakítani a saját magunk szájíze szerint természetesen az Olimpiai Bizottságot, az irodát. Azért nyilvánvaló volt egyfajta ideológiai, filozófiai különbség a régi vezetéssel, és azt gondolom, hogy ez majd tükröződni fog a jövőben. Rengeteg külföldi dolog van, ezen kívül meg kell felelni ugye az elnökségi üléseknek, illetve a közgyűlésnek. Május 28-án közgyűlés lesz, ahol remélhetőleg elfogadjuk az új alapszabályt, és felállhat szeptemberre vagy októberre az az új közgyűlés, amely már tényleg a sportparlamentje lesz.
Ez ugye egy bővebb, nagyobb közgyűlést jelent az előzőeknél.
Egy kicsivel nagyobb, viszont megadja a delegálási jogot azoknak a szervezeteknek, amely nélkül a magyar sport nem tudna létezni, és évtizedek óta megvan a véleményük, és szükségük is van a szakmai támogatásukra. De már hétfőn például utazunk Párizsba az első párizsi megbeszélésre a Párizsi Olimpiai Bizottsággal, ahol szemináriumban gyakorlatilag annak érdekében, hogy a Párizsi Olimpiára készülünk.
Az állami sportvezetéssel mennyire változhat a MOB-nak az együttműködése? Hol látja a fő pontokat, és akár vállalhat-e plusz szerepet a MOB a korábbi időszakhoz képest?
Nyilván a MOB-nak úgy kell készülni, hogy az elmúlt 4 évben vagy 4-5 évben gyakorlatilag, amely kiüresítette a MOB-nak a szerepét vagy a jogosítványait, úgy készüljünk, hogyha mi gondoljuk magunkat a szakma csúcsának, akkor természetesen, ha erre szükség van, akkor szakmai szerepet vállalunk, főleg abban azt gondolom, és nem kimondottan pénzosztó szerepet, hanem abban, hogy az olimpiai eredményesség az jobb legyen, több kvótát szerezzünk, és több érmet olimpián. Ez egy nagyon egyszerű üzenet. Ezt vállaltuk, 200 kvótát és 200 aranyérmet Los Angelesig. Ez szerintem egy nagyon szép cél. Ezen kívül nagyon fontos küldetésnek tartom azt, hogy az Olimpiai Bizottság, a Magyar Olimpiai Mozgalom és a sportélet rendelkezzen egy sportmúzeummal és egy olimpiai székházzal, ahol otthonra lelünk. Egy olyan olimpiai gyűjteményünk van, egy olyan sportmúzeumi gyűjteményünk van, kezdve Hajós Alfréd aranyérmétől és közel 800 000 darab gyűjteményből áll több olimpiai aranyérem, érem, régi dokumentumok, amelynek egy múzeumban a helye, egy olyan múzeumban, ahol a fiatalokat el tudjuk vinni, meg tudjuk mutatni nekik az elmúlt 127 év történetét és a magyar olimpiai sikereket. Elképesztő az a fajta tradíció, az eredményesség, amivel rendelkezünk, és ezt mindenféleképpen az utókor számára be kell mutatni, ez egy nagyon-nagyon fontos feladat, illetve természetesen mindig is arra kell törekedni a Magyar Olimpiai Bizottságnak, mint minden nemzeti olimpiai bizottságnak, hogy a saját országában minél több sporteseményt és olimpiai eseményt, vagy esetleg olimpiát hozzon. Amint tudunk erről beszélni, és kialakul az a fajta új sportirányítási rendszer, ha lesz új sportirányítási rendszer, akkor természetesen a Magyar Olimpiai Bizottság ebben partner, és várjuk azokat a feladatokat. Addig is csináljuk a mi házi feladatainkat, amiket vállaltunk, egyrészt amit a kampányban vállaltam az új közgyűlést illetően, másrészt pedig elkészült a sportstratégiánk, ami szerintem a jövőbe mutat, és nagyon fontos lenne az, hogy ezt végre tudjuk hajtani, ne csak egy vélemény legyünk, hanem meghatározó szerepet is kapjunk a magyar sportirányításban.
A sportstratégián túl mennyire lehet fókuszban az olimpia rendezés kérdése, akár azután, hogy a Nobel alelnöke Juan Antonio Samaranch arról beszélt néhány napja, hogy Budapestnek, Magyarországnak bele kellene vágni egy ilyen projektbe.
Nyilván, mivel 32-ig megvan az olimpia, és hogyha ugye Párizs, Los Angeles és Brisbane után van esély Európába visszatérni, akkor természetesen most Madrid visszalépésével azt gondolom, hogy, és ezt Samarancs úr is megerősítette, Magyarországnak nagyon nagy esélye lenne, de a Magyar Olimpiai Bizottság nyilván mindig is törekednie kell erre, de én a legnagyobb feladatnak azt látom, hogy az olimpia eszme és az olimpiai rendezésnek a társadalmi elfogadottságát kell erősítenünk, mindenféle politikai háttérzönge nélkül. Tehát én azt tűztem ki célul, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság ebben mindenféleképpen kulcsszerepet kell, hogy játszon. Egyrészt gazdasági, másrészt minden egyéb szempontból legyen ez megtérülő beruházás, és azt gondolom, egy olimpiai rendezés, egy bármilyen világesemény rendezése ez. Az elmúlt 12 év Forma 1-es szervezése, rendezése ezt iratja alá, és ez a tapasztalatom, hogy elképesztő ereje van, nem csak pénzügyileg, hanem egyéb szempontból is az ilyen rendezvényeknek. Idén vizes világbajnokságot rendezünk. Nemrég volt ugye az Öttusa világkupa, ahol a nemzetközi sportdiplomácia emberei itt voltak, és nagyon jó véleménnyel voltak. Most a vizes BB-re megint visszajön mindenki. Tehát ilyen szempontból szerintem ezen mindig is dolgozni kell. Ráadásul épülnek az új rendezvényközpontok. Gyakorlatilag néhány éven belül minden olyan infrastruktúrális létesítménnyel fogunk rendelkezni, amely predesztinál minket arra, hogy akár olimpiát is rendezzünk.
Gyulai Zsoltot, a Magyar Olimpiai Bizottság és a Hungaroring Sport Zrt. Elnökét hallották.
Ötkarika.
Harmadik Európa-bajnoki bronzérmét nyerte a zsúdós Ungvári Attila, aki a múlt hétvégén a szófiai kontinensviadalon ukrán ellenfelet legyőzve lett harmadik a 81 kilósok között. Kalapos Mihály készített interjút Ungvári Attilával.
Mennyire volt önnek kellemes meglepetés ez a szófiai Európa-bajnoki bronzérem, vagy hát egy sportoló végül is azért utazik minden világversenyre, hogy a dobogó valamelyik fokára felálljon?
Így van, én is azért utaztam, illetve hát az újdonsült nagymesterünk Murakami Sensei mindig kérdezgeti edzés közben tőlünk, hogy mi az, amit elvárunk magamtól, vagy mi az az érem, amilyen színű érmet szeretnénk, és hát természetesen ez azért így jó, egy kicsit előrevetíti, hogy az ember tényleg, hogyha néha elfelejteni, akkor tudja, hogy miért is utazik, illetve hát megmondom az őszintét, hogy vártam magamtól a jó eredményt, hogy ez most a végén egy bronz lett, vagy ezüst lett volna, vagy arany, ezt nem tudhatja nyilván az ember, de az utóbbi időben megcsináltam egy elég komoly felkészülést, és én bíztam ebben, hogy ez a rengeteg munka, amit elvégeztem az elmúlt, nem tudom, hónapokban, azért ez be fog érni.
Ennél izgalmasabb viszont a bronz csata az ukrán ellenféllel szemben már nem lehetett volna.
Volt már izgalmasabb meccsem a pályafutáson során, nem is olyan régen, itt az Európa-bajnokság előtt indultam Törökországba, egy Grand Slamen, és hát ott egy némettel mentem egy nagyon komoly csatát, hát ott a hosszabbításban nem is tudom, mentünk még a rendes játék időn kívül 6 percet, vagy 7-et talán, úgyhogy az még talán izgalmasabbra sikerült, de itt az ukrán is egyébként rendesen tornáztatott engem is, én is őt. Aztán a hosszabbításba kezdtem el érezni picit, hogy talán kezd elfáradni, és nem tud már úgy oda koncentrálni, mint ahogy én még tiszta voltam, és hát indított egyet, ami egyébként nem volt egy rossz akció, csak én magasabb voltam nála, és sikerült behúznom a kezét, amiből meg tudtam kontrázni.
Ugye itt is az aranypont döntött, 1 perc 23 másodperc után pedig jött a vazari. Ez egyébként ilyenkor mennyire tudatos?
Vannak olyan szituációk, amikor természetesen tudatos, vannak olyan szituációk, amikor az alkalom a lehetőség hozza, és a mozgás, ahogy elindítják, abból ez ilyen automatikus reakció, ahogy jön. Úgyhogy nekem is valahogy most szerintem ez így sikerült edzésen. Rengeteget mentem előtte ez a srácsal, tudtam, hogy nem fekszik, már csak azért is. És hát úgy edzésen nem nagyon sikerült még ezt a technikát dobni rajta. Ő se indította rajtam el ezt a belső combdobást, úgyhogy örülök, hogy a végén így sikerült.
Ez már a harmadik Európa-bajnoki bronzérme volt, ugye még 2010-ben az első, akkor még 73 kg-osként Bécsben, aztán 2019-ben Minskben, most ugye a harmadik, már ugye 81 kg-ról beszélünk. Mi a különbség mondjuk a 2010-es és a mostani EB bronz között?
Mindegyik EB bronzom nagyon közel áll a szívemhez, mindegyik más és más ok miatt. A 2010-es évben szerzett EB bronzom fiatalként, tele lendülettel mentem előre, természetesen éhes voltam a sikerrel, vártam magamtól a sikert, és jó érzés volt természetesen, hogy sikerült egészen fiatalon, 21 évesen betenyerelni az EB-n. A 2019-es az nyilván azért, mert a sportpályafutásom alatt rengeteg olyan dolog volt, ami így megtépázta kicsit a karrieremet, és 9 év után ismét EB érmet nyerni, ami egyben akkor Európa játékok is volt a dzsúdosoknak, az megint csak egy óriási dolog, és hát ott teljesen meg is hatottam, hogy ilyen hosszú idő után kicsit már talán kezdtem kételkedni én is magamban, hogy képes vagyok-e egyáltalán még világversenyen érmet nyerni, úgyhogy az mindenképpen azért, és hát most ez a harmadik EB érem, ezt pedig mindenképpen a bátyámhoz fűzném, hiszen ezt együtt nyertük, ezt az EB bronzot. Ugye ő, mint a szövetségi kapitányként jött, utazott ki a csapattal, és ült az edzői székben. Nagyon jó taktikát állítottunk föl, egész nap jól működtünk együtt. Köszönöm neki ezt a napot, meg azt, hogy ott ült a szőnyek szélén. Azt hiszem, hogy nélküle lehet, hogy nem jött volna össze ez a bronz.
Ez egyébként mennyire nehezen kezelhető szituáció, vagy egyáltalán nem zavarja az, hogy a testvére, a bátyja, ugye az olimpiai ezüstérmes Ungvári Miklós lett a szövetségi kapitány, tehát, hogy úgy mondja, munkakapcsolatba is kerülnek.
Én azt hiszem, hogy ezt egy profi sportoló külön tudja választani, hogy mikor van az, amikor mondjuk testvéri kapcsolat, mikor van az, amikor kőkemény munka van. Én egyébként is, hogyha bemegyek az edzőterembe, akkor próbálok 100%-osan a munkára koncentrálni, összpontosítani. Miki pedig hasonló kaliber, most itt az Európa bajnokságon többen is megjegyezték, amikor mentünk föl a szőnyegre, néha nagyobb tüzet láttak, vagy jobban föl akart menni a szőnyegre, mint mondjuk a versenyzők. Ugyanúgy melegített, ugyanúgy mozgott, csuklott körzet, minden volt körülbelül a mérkőzés előtt, úgyhogy jó ezt látni, hogy az edző is mennyire éhes, mennyire tűzzel teli.
Ugye Tokióban ott lehetett élete első olimpiáján, az nem úgy sikerült, ahogy szerette volna, viszont 33 éves, tehát olyan nagyon sok idő már nincs vissza, vagy nincs hátra ebből a pályafutásból. Párizs gondolom még mindenképpen a fókuszban, ugye?
Természetesen ez lebeg most a szemem előtt. Most a hosszú távú célként azt tűztem ki, igen, meg akarom csinálni ezt a kvalifikációt, ott akarok lenni Párizsban. Mindent ennek rendelek tulajdonképpen most alá. Megváltozott ugye a válogatottnak a kicsit a munkához való hozzáállása is, ez nyilván a japán szenszeinek a mentalitása kellett, illetve hát a szövetség ugye összevonta most a párizsi 2024-es válogatottat, és központosítva edzünk együtt most már 5-6 hónapja. Ezek én azt gondolom, hogy olyan dolgok, ami előre viheti a válogatottat.
A judóban még az olimpiára kijutni sem olyan egyszerű, bár tudom, a legtöbb sportágban így van ez, hiszen nagyon hosszú az út, nagyon sok versenyen kell részt venni sikeresen, eredményesen, hogy aztán meglegyen az olimpiai kvóta.
Így van, hát ez egy emberpróbálós, sőt, nagyon sokan a kvalifikációban fáradnak el jobban, mint magán az olimpián. Itt azért egy 2 éves kvalifikációról van szó, aminek az első évben szerzett pontok lefeleződnek, és a második évben szerzett pontok adnak 100%-ot. Így tevődik össze a kvalifikációnk. Ez a 2 év eleve nagyon hosszú, ezen kívül pedig az is nagyon megnehezíti a dzsúdosoknak a dolgát, hogy óriásit fejlődött a dzsúdó az elmúlt 10x évben. Máriusz Vízer úr rengeteget tevékenykedett azért, hogy nézhetőbb, élvezhetőbb, látványosabb legyen a sportunk. Azt hiszem, hogy nagyon jó úton haladt és halad is a dzsúdó. Rengeteg országot vonultatott föl az olimpián, azt hiszem 120x nemzet volt jelen. Nem mellesleg az, hogy a dzsúdóban egyre több a nagy nemzet. Már hogyha megkapjuk a sorsolást és ránézünk, akkor már nem lehet azt mondani mondjuk, mint 15-20 évvel ezelőtt, hogy oké, az első vagy a második meccs egy picit könnyebb, vagy ez abszolút megoldható. Most már 5-6 vagy akár világbajnokságon lehet 7 meccset is menni ahhoz, hogy valaki világbajnok legyen, és abból a 7-ből legalább 5 életveszélyes, és akkor a másik 2-ről sem lehet úgy beszélni, hogy kutyaütő, úgyhogy most már minden egyes küzdelemért, minden egyes meccsét meg kell keményen harcolni, hogy a végén győztesen hagyjuk el a szőnyeget.
Ezzel együtt is a nagy álom, gondolom, egy 5-karikás érem lenne.
Természetesen. Ezzel az új rendszerrel én úgy érzem, hogy elindult a magyar dzsúdóban valami. Murakami szensei egy nagyon tekintélyt parancsoló, nagyon komoly és szigorú szakember, aki megköveteli a munkát, illetve hát az, hogy együtt edzhet a válogatott, én azt hiszem, hogy ez tényleg mindenképpen előre viszi a válogatottat, és így engem is. Megpróbálok mindig 100%-ot adni, és a végén az olimpián remélem, hogyha mindent beleadok, akkor összejön ez a hőnállított érem.
Ungvári Attila 3-szoros Európa-bajnoki bronzérmes cselgáncsozót hallották. Meccsről meccsre nyújtott jobb teljesítményt a magyar férfi vízilabda válogatott a múlt héten a Világliga európai döntőjében Podgoricában, mondta az Inforádiónak Németh Zsolt, aki a koronavírusos szövetségi kapitányt Mersz Tamást helyettesítette a montenegrói tornán. A szakembernek ez volt az első ilyen beugrása, ezen a hétvégén pedig már ismét az UVS-e serdülő fiú csapatát irányítja a bajnokság 8-as döntőjében Szegeden. Németh Zsoltot először a Világligáról kérdeztük.
A játéképe folyamatosan javuló tendenciát mutatott, ez jellemző azért, hiszen a játékosok klubjaikból érkeznek, és a klubban nem feltétlenül ugyanazon a poszton, mert nagyjából ugyanazon a poszton játszani nem is ugyanaz a feladatuk, és az összeszokás az nagyon fontos azért ebben a sportban, a különböző játék kapcsolatok két játékos között, illetve az egész csapatnak a taktikai megjelenése azért az más lehet, úgyhogy mindenképpen kell hozzá idő, és ez a mérkőzés folyamatosan javult, ez az eredményen is lehetett látni. Az első meccsen kicsit hullámzó teljesítménye a végén, pekhes, szerencsétlen ütemben ették a mérkőzésnek, hiszen hol mi vezettünk az ellenfél, és pont egy olyan periódusban ért véget, amikor a spanyolok vezettek. A másik mérkőzésen Görögország ellen pedig pont fordult volt a helyzet. Ott az egy jobbára mi vezettünk, de aztán a vége felé átvették a vezetést. Szerencsére tudtunk újítani, így itt a fiúk összekapták magukat, és gyakorlatilag a helyzet kihasználás volt az, ami miatt végül is meg tudtuk fordítani a mérkőzést. És a harmadik mérkőzésen pedig a Horvátország ellen végig domináltunk, és tulajdonképpen azt lehet látni, hogy az történik a vízben, amit mi szeretnénk. Nagyon jó volt a támadás, jó volt a védekezés, nagyon magabiztosan vertük meg a horvát csapatot.
A torna egyik fontos célja volt, hogy minél inkább összeszokjon a keret. Ebből a szempontból melyek voltak a fő tapasztalatai? A fiatalok mennyire tudták felvenni a ritmust, és mennyire tudtak összecsiszolódni a rutinosabb válogatott játékosokkal?
Több fiatal játékost vittünk ki, mindegyik volt már egyébként a keretben, tehát igazából nem volt nekik új a szituáció. Talán az volt, amit lehet mondani, hogy újdonság volt számukra, hogy kapásodon voltak főleg új játékosaink, és ezáltal többször együtt voltak benne a vízben, ami azért egy nagyon nagy feladat, hiszen nem volt mellettük rutinos játékos, aki esetleg bármilyen segítséget tudt volna neki adni támadásban és védekezésben egyaránt. Úgyhogy ott voltak magukra utalva, szerintem jól megoldották a feladatot, nyilván van még hova fejlődni, de hát mindenkinek, hiszen azért mindig újra kell építenünk a csapatot minden évben, úgyhogy van még idejük, van még lehetőségük fejlődni, és én azt gondolom, hogy mindenképpen övék a jövő, és ügyesek voltak.
Most először helyettesítette Mersz Tamás szövetségi kapitányt, aki a pozitív koronavírus tesztjei miatt nem utazhatott Podgoricába. Önnek személyesen milyen tapasztalatokkal szolgált ez a háromnapos torna?
Jó, már Tamás mellett a kezdetek óta, ez bármikor előfordult, hogy helyettesíteni kell, akár egy piros lap miatt, akár egy betegség miatt. Ami nehéz volt benne az, hogy nekem is bele kell szoknom úgymond a sebességbe, és a serdőbajnokság rájátszásából érkeztem, gyakorlatilag nekem sem volt sok időm, mert hogy átálljak. Már tudtuk, amikor elindultunk, hogy a Tamás nem fog jönni, úgyhogy 2-3 napom volt arra, hogy ebbe bele szokjak. Nekem is kellett az idő, az első mérkőzés és az utolsó mérkőzés között éreztem én is már, hogy egyre magabiztosabb vagyok, és egyre jobban látom át a dolgokat. Igazából az is jó volt, hogy 3 mérkőzés volt, mert azt gondolom, hogy így mély vízbe kerültem, és ha legközelebb egy alkalommal kell beugrom, akkor azért mégiscsak könnyebb lesz már így a dolgom.
Most viszont ugye ez a hétvége már ismét az utánpótlás edzői feladatairól szól az UVS-ével, hiszen kulcsfontosságú mérkőzések várnak a csapatra, így a szezon hajrájában.
Igen, ez egy klasszikus Final Eight-nek nevezett rájátszás van, ami már nagyoknál BL-ben előfordul. Mi csapatunk elég sok helyről érkezett, úgymond az előző évhez képest jöttek más csapatokból. Nálunk két csapat is van, Serdő 1, Serdő 2 gyerekcsapat, tehát 4-5 csapatból a játékos állomány összerakva. Ellentétben sok más klub csapatával, úgyhogy én azt gondolom, hogy elégedett vagyok azzal a teljesítmény, amit gyerekek csináltak ebben az évben. Az alapszakaszban azonos pontszámmal 4 csapat végzett, és itt mi is benne voltunk ebben a négyben. Most a középszakasz, ahol a felső 4 játszott újra egy kört, ott is az első olyan végeztünk, ami azt gondolom, hogy jó teljesítmény. Azért azt tudni kell, hogy gyerekekről van szó, 15-16 éves játékosokról, és hullámzó teljesítményt tudnak nyújtani. Egyik hétvégén brillíroznak, a másik hétvégén pedig olyan, hogy mindenki most kezdte volna a vidőlabdát. Remélem, hogy a hétvégén nem ezt a másik variációt fogom látni, hanem az elsőt, de akkor sincsen, hogyha nem sikerül, hiszen a célunk az, hogy minél jobban fejlődjenek önmagukhoz képest. Egyik része jövőre megy ifi bajnokságba, a másik része pedig marad nálam, úgyhogy van még ideig bőven. A cél az, hogy minél több ügyes gyereket neveljünk, és minél több játékosat adhassunk az OB1-es csapatnak.
A hullámzó teljesítmények mellett egyébként még milyen tényezők jelentik a legnagyobb különbséget, mondjuk egy világbajnoki éremért küzdő felnőtt válogatott és egy serdülő fiú csapat között?
Minden téren, gyakorlatilag a dinamizmus a játéknak, a gyorsasága, a gondolkodásban a gyorsasága, az itt még az ember az alapukat tanítja a gyerekeknek, mert azok is már kihívást jelentenek sokszor, hogy megvalósítsák, ugye külső tényező, stressz, az ellenfél, a játékvezetők, a szülők, a lelátón, tehát egész más lelki világgal játszanak. Még egy felnőtt csapatnál egy hazai rendezésű világesemény borzasztóan dominálja a játékosokat, borzasztóan inspirálja, és nem zavarja őket a külső tényező, sőt, nagyon szeretnek hazai közönséget játszani. Tehát ez mindenképpen különbség. Hát is az előbb említettem, hogy egész más a játéknak a sebessége, a gyorsasága, úgyhogy ez mindenképpen ez a legfontosabb, azt gondolom.
Mikor látszik egyébként nagyjából egy fiatal játékoson, hogy felnőttként is sportoló lesz majd, tehát marad a vízilabda sport közegében nagy valószínűséggel?
Az extrém tehetséges játékos az szerintem már azért 17 évesen körülbelül lehet látni, hogy akár a fizikai adottságai, akár a játék intelligenciája, ami a serdőkorban nagyon szélsőségesen tud megnyilvánulni, és hát az elkötelezettsége, az alázatossága, ezek mindenképpen fontosak, ezt már lehet látni azért egy ifikorban. De azért vannak későn nő játékosok, tehát valaki kicsit később nő meg, később erősödik bele, esetleg az is előfordult, hogy később jön rá, tehát még ifi korában jön rá utolsó évben, hogy mégiscsak ezt szeretné csinálni. Tehát nem lehet senkiről lemondani, senki nem lehet azt mondani, hogy ő belőle semmiképpen nem lehet már játékos, de azért mondom, az előbb említett tényezők azért mindenképpen mutatják azt, hogy ki az, akiből nagyobb esély van, kezdetben, akiből kevesebb esély lehet, mondjuk OB1-es játékos vagy válogatott játékos.
Honnan látja egyébként egy edző, hogy egy-egy fiatal a fejlődésének melyik fázisában tart, és mekkora tartalék, mekkora potenciál van még belőle, amelyet eddig nem tudott kihozni?
Mindenképpen az alkati tényező azért nagyon fontos a vízilabdában, bár ismerünk kisebb méretű játékosokat, de azért az nagyon lényeges. Hát ezt azért, ha az ember húzamosabb ideig dolgozik gyerekekkel, akkor azért ezt hamar lehet látni. Tehát most az húzamosabb idő nem feltétlenül kell az, hogy több éven keresztül lássam. Ugye egy gyerek edző azért egy-egy évig viszi a csapatát, egy serdülő ifi edző által két éven keresztül látja a gyermeket fejlődni. Úgyhogy azért a hozzáállását mindenképpen lehet látni, a szorgalmát, azt mindenképpen lehet látni. Egyik kicsit lustább, másik kevésbé, a harmadik minden utánpótlás meccsen, vagy minden felnőtt meccsen, és nézi a felnőtt játékosokat, próbál tanulni azokból a dolgokban, amit lát. És hát a másik fele nyilván az, aki pedig az úszoda mellett még sok minden mást előnyben részesít, és adott esetben nem feltétlenül az úszoda az első nála. Ezt azért lehet látni, ez egy óriási különbség, ez általában a játékban is megnyilvánul, tehát ritka az, hogy egy játékos borzasztó tehetséges, és közben meg nem szeret edzési járni, az edzésen nem adja maximumot, és ugyanez fordítva is igaz, tehát azért ezt azért lehet látni.
Egyébként mennyiben más a magyar utánpótlás képzés, mint mondjuk a legnagyobb versenytárs, aki miben van a magyar mondjuk a szerb, a horvát, vagy akár az olasz és a spanyol előtt, illetve azok milyen tényezőkben mások esetleg jobbak?
Ez évente változik, tehát hogy az ember figyeli az utánpótlás világeseményeket, akkor lehet látni, hogy egyik évben mondjuk itt a Montenegro elő van első három helyen, a másik évben egy fiatal vagy idősebb korosztály lejjebb helyezkedik el. Ez nálunk is így van. Vannak olyan korosztályok, ahol szerencsésebb esetben több fiatal választja ezt a sportágat, és több gyerek kerül ki az elmentett paraméterekkel, szolgalom, alkalmazottságok, játékértés, és akkor ez egy tehetségesebb korosztály, és hát vannak olyan korosztályok, amikor ez nem adatik meg, nem annyian választják épp abban az időben ezt a sportot, nem annyira tehetséges korosztályról beszélünk, és ezáltal változnak az erőviszonyok. Ezt többre vissza megnézi, akkor ezt lehet látni, hogy ezt a hullámzást, ez minden országban, minden korosztályban lehet látni. Természetesen, hogyha mondjuk a 15 évesek első világversenyén már mondjuk kialakul egy sorrend, az első 8 csapatot megnézzük, ott már ritkán van nagyon nagy változás, általában azért végigviszik ezeket az erőviszonyokat, ezeket a helyezéseket. Természetesen évről évre változhat egy picit, de nem jellemző, hogy mondjuk aki 16 évesen első, az 20 évesen utolsó lesz egy világversenyen, tehát azért ezeket végigviszik, de az éves hullámzást mindenképpen lehet tapasztalni, ami az előbb elmondott dolgok miatt alakulhat ki. Az, hogy a képzés mennyiben más, azt látom, hogy a délszláv országokban, Magyarországon versenysport van, már egy kiskorban is versenysportra készítik az edzők és a klubok a játékosokat. Nyugat-Európában inkább később alakul ki, tovább tart mondjuk ez a picit ilyen élménysport, hogy úgy mondjam, tehát amikor mi nincs 14 évesen tehetséggondozottával, vagy 12 évesen tehetséggondozottával, hanem picit később kezdik el kiválasztani a tehetségeket, és később koncentrálnak erre, de azt gondolom, hogy ugyanazt a képzést adják mindenhol. Tehát az úszás nagyon fontos, a lábtempó, a vízilabda nagyon fontos, labdatechnika nagyon fontos, és hát az egész összességében adja meg majd később, hogy a játékban ez hogy nyilvánul meg.
Németh Zsoltot, a magyar férfi vízilabda válogatott másodedzőjét, az UVS-e serdülő fiú csapatának trénerét hallották. Mára véget ért az öt karika. Következő adásunkkal jövő pénteken este nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Kollégám Kalapos Mihály nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.